Ez még mindig a prémium kategória.
Török Lajos, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője a mai vendégem, és a műsor első felében foglalkoztunk nagy általánosságban a piacokkal, a jövő évre vonatkozó kockázatokkal, természetesen a koronavírus járvány várható fejleményeivel. De most kanyarodjunk akkor a magyar piacra, azért ha elnézzük itt az elmúlt hetek árfolyam mozgásait. Azért jól látszik, hogy a befektetők talán ismét megtalálták a hazai blue chipeket, azok közül is elsősorban az OTP-t, de a Richtert is, de még a MOL is föl tudott kerekedni a 2000 forintos árszinten. Valóban a magyar eszközöknek is optimista a jövőképük, vagy a nemzetközi trendek húzzák úgymond maguk után a magyar börzét is?
Ugye egyértelműen nemzetközi trendek befolyásolják a magyar börzét, és úgy tűnik, hogy egy kicsit kockázatvállalóbbak ismét a befektetők, mert nyilván jót tesz a budapesti értéktőzsde papírjainak. Amit még kiemelnék, hogy gyakorlatilag sikerült elfogadni ugye az új EU-s költségvetést, illetve a mentőcsomagot, mely ezzel egy óriási kockázatként lebegett a lengyel, illetve a magyar piac feje fölött, amennyiben ebből kimaradtak volna a magyar, illetve Lengyelország, vagy esetleg ugye nem is sikerült már teljesen elfogadni ennek a két országnak, ez kulcsfontosságú a gazdasági növekedése szempontjából, tehát ez egyértelműen egy pallost felemelt a fejünk fölül, és ez segítette a budapesti papírokat. Ugye látjuk azt, hogy milyen régióban dolgozunk, ugye főleg az OTP-nél érdemes kiemelni azt, hogy a Magyarország most már csak a bevétel 50%-áért felel, de ettől függetlenül nagy részt a kelet-európai, kelet-közép-európai régióban tevékenykednek, mely azért klasszikusan kockázatosabbnak van beállítva, mint a nyugati piacok.
De akkor ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag a régióban van a legnagyobb növekedési potenciál, hiszen ha az árfolyamát megnézzük, ezt a hirtelen kiugrást, ugye 8000 forintról ne felejtsük el, hogy most már lassan 14-nél tartunk pár hét leforgása alatt, akkor itt is azt árazza a piac, hogy a régióban lehet dinamikus növekedés.
Igen, én inkább azt mondom, hogy a normalitáshoz való visszatérést árazza a piac, azért korábban a 18-19, lassan a 20 ezer forintokról beszéltünk ugye az OTP-nél a koronaválság előtt, és azért ezekhez a szintekhez nem is olyan gyorsan tud visszatérni a részvény, de azért a normalitáshoz való visszatérés esetén azért ez lehet a jövőbeli irány az OTP számára. Ugye a Richternél láttunk egy akvizíciót, egy nagyon fontos akvizíciót az elmúlt időszakban, ez segítheti tovább a részvényt, de a Richter nem is szenvedte meg egyébként a koronaválságot annyira, mint a másik három blue chip párja, illetve nyilván a Magyar Telekomnak a stagnálás az idejében is fönnmaradt minimális növekedés mellett.
Ugye az OTP-re visszatérve még ugye egy nagy kockázatot árazhat a piac, az, hogy a hitelmoratórium feloldása után derülhet ki gyakorlatilag az, hogy mennyire sérült ugye a portfólió. Ti hogyan számoltok?
Igen, ez egy nagyon nagy kérdője számunkra is, illetve nem csak számunkra, hanem magára a bank számára is. Ugye tudjuk, hogy most januárban ismét egy adósok jelentős részének meg kell folytatnia kell a törlesztését, azonban egy jelentős csoport számára ez csak majd nyár közepén fog beindulni. Ezzel nagyon nehéz számolni, hiszen nem, hogy annyi információ nem rendelkezünk a bank, hanem még jóval kevesebbel is. Ettől függetlenül nem véletlenül, hogy kiterjesztették a moratóriumot bizonyos cégek, illetve magánszemélyek számára, és a bank számára is valószínűleg egyébként ez az olcsóbb. Nyilván rövid távon ez készpénzállomány, illetve készpénzforgalom szempontjából negatívan hathat, azonban középtávon, hogyha ezáltal jelentősen csökken a nem fizető adósok aránya, ezzel egyértelműen a bank is jól fog járni.
Hát csökken azok aránya, akiknek bedől a hitelük, úgymond, tehát nem tudják egyáltalán törleszteni. Az OTP-nek azonban úgy tűnik, hogy erre nagyjából megvan azért a fedezete, szinte a teljes moratórium alatt lévő hitelre, hiszen rengeteg azért a készpénz az eszközállománya. Tehát ez a kockázat szerintem nem olyan nagy az OTP esetében, mint mondjuk más bank esetében. Rosszul látom?
Az OTP mindenképpen rendelkezik megfelelő tartalékokkal, azonban azért elképzelhető egy olyan, hogyha nyilván aki nem tudja fizetni a hiteit, az nem csak a hitelét nem tudja fizetni, hanem a különböző partnerei számára sem tudja törleszteni az ő különböző kint lévőségeit, az adósságait, tehát középtávon azért, hogyha valóban egy csődhullám elindulna, az OTP számára is mindenképpen negatív szenárió lenne. Nyilván nem gondoljuk, hogy az OTP bármiféle csődveszélyben is lenne, sőt, igazából ez egyik legstabilabb bank a régióban. Azonban azt látni kell, hogy jelentős kockázatok vannak még mindig a gazdaságban. Tehát ez mindenképpen az OTP számára egy nagyon nagy negatívum. és meglátjuk, hogy mi történik akkor, ha valóban lejár ez a moratórium, és mindenkinek teljes mértékig hiteleket is törlesztenie kell a jövőben.
Sokan arra számítottak, hogy itt a koronavírus járvány miatti gazdasági visszaesés, lassulás miatt ugye egy konszolidáció indulhat, nem feltétlenül Magyarországon, a magyar bankpiacon, hanem a régióban, és hát az OTP nyilván ott áll vásárlásra készen, készpénzzel a zsebében. Te hogyan látod ezt a forgatókönyvet? Van mit, kell még vásárolni?
Szerintem a kell az egy erős szó, de ha van lehetőség, akkor érdemes. Tehát ha van megfelelő árazáson, megfelelő célpont, akkor mindenképpen érdemes az OTP-nek aktívnak lenni a régióban. Nyilván van egy ország, ahol mindenképpen valamiféle stratégiai váltásra van szükség, és ezt az OTP is felismerte, ez Románia. Tehát itt vagy az organikus növekedést kellene valahogy a következő időszakban jelentősen felpörgetni, mely szerintem eléggé nehézé vált ebben a vírus helyzetben, vagy pedig új célpontok után kell néznie. Ugye itt volt már sikertelen kísérlete az előző év folyamán. Meglátjuk, hogy a 21-es, 22-es év mit hoz.
Na most árazás alapján hol tartunk az OTP esetében? Ugye itt különböző mutatókat szoktak hasonlítani a szektortársakhoz képest. Ugye itt a tőkearányos megtérülés az elég jelentős, látványos az OTP-nél, viszont más mutatók alapján meg kicsit drága. Ti hogyan látjátok?
Mi is úgy gondoljuk egyébként, hogy nyilván kockázatához képest még mindig talán olcsónak mondható az OTP a régiós bankokhoz képest. Nyilván azért látjuk, hogy az osztrák bankok bizonyos típusú prémiummal rendelkeznek az OTP-vel szemben. Nyilván ez azért részben azból is adódik, hogy az osztrák piacon aktívabbak. Nyilván az OTP-nek ilyen irányú kitettsége nincsen. Ez, amit érdemes még kiemelni viszont, hogy a tőkearányos megfelelési mutató, illetve a különböző kockázati mutatók alapján az OTP nagyon is jól áll, tehát nincsen jelentősebb kockázata, mondjuk elég csak egy olasz bankhoz hasonlítani. Illetve azt látjuk is, hogy a megtérülési mutatók is nagyon pozitívak, és volt egy időszak, amikor Európa legjobb mutatóval rendelkező bankja volt egyébként az OTP.
Még egy kérdés az osztalékra vonatkozóan. Ugye idén moratórium van az osztalékra, szerinted jövőre ezt feloldják?
Ez egy nagy kérdés, én úgy gondolom, hogy az első fél évben ez még nem lesz feloldva, vagy az LKB most hozott egy döntést, amely részben feloldotta ezt a követelést. Tehát ugye az Európai Unióban most már, hogyha a CET1 ráta 0,2%-kal terhére, illetve az utóbbi évek nettó jövedelmének 15%-át kifizetheti osztalékban a bank. Egyébként ez az OTP-nél pont azt jelentette volna, hogy a korábbi osztalékkal megegyező egy picit alacsonyabb osztalékot fizethetne ezek alapján, a szabályok alapján az OTP is, hogyha az MNB is átvenné ezt az LKB direktívát. Ez nem jelenti azt persze, hogy ez 21 év elején meg is történne. Úgy gondolom, hogy 21 második felében érdemes erre a kérdésre visszatérni, de persze amennyiben az MNB korábban lépne, illetve akár még ennél is kevésbé szigorú szabályokat hozna, az OTP vezetősége többször is nyilatkozta, hogy ő kész kifizetni, és a 19 évre elmaradt osztalékot is szeretné a részvényesek számára eljuttatni.
Kanyarodjunk rá a Richterre, hogy egy szóba került korábban, hogy egy fontos megállapodásról adott hírt nemrég a társaság. Azt is mondtad, hogy hát a Richter ez nem szenved meg ezt a válságot annyira, mint a többi társaság. Én viszont egy ilyen szempontból egy kicsit még csalódott is voltam. Arra számítottam, hogy egy gyógyszervállalat járványban nem, hogy nem szenvedi meg, hanem adott esetben felül kellett volna teljesítenie a piacot. Rosszul látom?
Igazából, ha Budapest értéktőzsdéhez hasonlítjuk, akkor nyilván felül is teljesítette. Azért látni kell, hogy a Richter számára is voltak idejében elmaradó bevételek. Ugye nyilván az egészségügyben elmaradtak olyan műtétek például, vagy jelentősen lecsökkent az orvos-beteg találkozó. Ugye láttuk, hogy az orvoslátogatókat is egy ideig kitiltották a kórházakból, tehát ez mind-mind elmaradt bevételt jelent a Richter számára, és ennek azért nem véletlen, hogy kicsit lecsapódott ez a tőkepiacokon is, de azért láttuk azt, hogy ennek nem volt akkora hatása a cég élete szempontjából, mint mondjuk egy OTP vagy MOL esetén.
Az Richter esetében mindig nagy kérdés, hogy mit tud tenni a marzsokkal, ugye azok folyamatosan zsugorodnak, vagy hát a legjobb esetben stagnálnak, tehát növelni nem igazán tudja őket a társaság. Ez az új akvizíció, ez áttörés hozhat ebben?
Mindenképpen javítja a Richter helyzetét marzs szempontjából is ez az új megállapodás, illetve ugye eddig is nagyon erős nőgyógyászati portfóliót sikerült egy olyan új termékkel bővíteni, mely azért Európában is nem hogy versenyképes, hanem akár versenyvezető is lehet, hogyha sikerül ezt megfelelően értékesíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mind marzsok, mind bevétel, mind ugye profit soron is mindenképpen pozitívum, illetve nagyon jól illeszkedik a portfólióba. Tehát én inkább ezt emelném ki ennél a terméknél, hogy egyébként is viszonylag erős nőgyógyászati portfóliót sikerült egy olyan termékkel bővíteni, mely azért mindenképpen pozitív lehet a Richter jövője szempontjából. és pont amit ugye korábban is beszéltünk, ugye Cariprazin vagy Vraylar mellett végre megjelenik újra hangsúlyosan egy olyan innovatív termék, mely a Richter számára mindenképpen pozitívum.
Lehet ezt egy innovatív terméknek nevezni? Lehet ezt hasonlítani mondjuk egy Esmiához, legalábbis az elején, amikor az Esmia berobbant, vagy a Cariprazinhoz?
Nyilván nem ilyen típusú innovatív termék, tehát én nem ezekhez hasonlítanám. Ettől függetlenül mindenképpen azért egy pozitív boom, és mondom, ami számomra a legjobb az, hogy sikerült egy olyan terméket választaniuk, ami tökéletesen illeszkedik abba a portfóliumban, ők rendelkeztek. Ez ugye főleg az értékesítési csatornák szempontjából fontos, tehát nem kell emiatt vezetni jelentősen nagyobb marketing költséget, vagy ugye pont az orvoslátogatók szférben jelentősen új orvoslátogatókat képezni, illetve fölvenni, hiszen az eddigi csatornákon keresztül, ahol eddig is árusították ezeket a termékeket, nagyon jól bele tudják rakni ebbe a portfólióba, és ezeken a csatornákon keresztül tudják ezt az értékesítést folytatni.
Folyamatos volt korábban legalábbis a spekuláció a piacon azzal kapcsolatban, hogy a Richter valamilyen szinten részt vehet-e majd ebben a vakcina gyártásban. Ti hogyan látjátok?
Úgy látjuk, hogy legfeljebb gyártó szinten lehet szerepe, tehát amennyiben valóban, és ez egy nagy ha részt is venne, ez nem jelentene a Richter szempontjából jelentős pénzügyi előrelépés, tehát nyilván, ahogy láttuk, hogy a Revencivirt ugye sikerült le, úgymond másolni, vagy hát ugye szekvenciálniuk az eddigi gyógyszert, ebből ugye bevétel nem származott a cégnek, tehát úgy gondoljuk, hogyha esetleg a vakcinagyártásban is valamilyen szinten részt vennének, nyilván lesznek olyan kiegészítő termékek, amelyeknél biztosan megjelennek, de ennek a pénzügyi hatása nem lesz jelentős a cég életében.
Ugye a Richter esetében is igaz az, hogy elég jelentős a készpénzállománya. Lehet számítani további hasonló akvizíciókra, mint amit most nemrég bejelentettek?
Nyilvánvaló, hogy ezt folyamatosan monitorozza a cég, és keresi a különböző növekedési lehetőségeket. Ugye itt lehet az, amit most történt, hogy gyakorlatilag egy kézgyógyszer értékesítésének a megvásárlását, és akár lehet egy olyan gyógyszer, ami jól illik a portfólióba, és esetleg Európában nincsen még, illetve az is lehetséges, hogy kisebb, akár ilyen garázs cégek felvásárlása is, akik akár már eljutottak a klinikai tesztelés első fázisaihoz, azonban nem rendelkeznek a megfelelő tőkével vagy szaktudással, hogy azt a következő fázisokig is tovább vigyék, és gyakorlatilag ilyen szintű felvásárlásokban is aktív lehet a Richter. Nyilván az megnehezíti a dolgot, hogy Európa nem túl erős ezekben a kutatásfejlesztési tevékenységekben az Egyesült Államokhoz képest.
Árazás tekintetében most ugye ez a 7000-8000 forintos szint között mozog a társaság árfolyama, mennyire olcsó mondjuk a szektortársakhoz képest?
Én úgy gondolom, hogy a Richter nem olcsó a szektortársakhoz képest, nagyjából megegyezik a hasonló gyógyszercégek árazásához, itt főleg nyugat-európai versenytársak vannak. Ami a Richternél szerintem egy nagy előny, és ami miatt a jövőben is lehet benne potenciál, hogy gyakorlatilag Kelet-Közép-Európa egyetlen jelentős gyógyszeripari cége, mely azért egy nagyon jó pont lehet, akár csak ha egy alapkezelőben gondolkozik az ember, hogyha vannak olyan alapkezelők, ugye kötelesek, ugye kitettséggel rendelkezni Kelet-Közép-Európa felé, és ha egy kevésbé kockázatos, esetleg stabil iparák felé tekintenek, akkor azért ilyen szempontból is jó választás lehet a Richter, tehát ez mindenképpen egy kockázat felvevő időszakban egy pozitívum lehet a Richter számára.
Akkor térjünk át a MOL-ra. Ugye az elmúlt időszakban beszéltünk róla most is egyébként, hogy az olajszektort ugye elkezdték talán kerülni a befektetők, az olajipari vállalatok is saját magukat kezdik másképp definiálni. Megjelent ugye ez az úgynevezett ESG, ugye ez a fenntartható befektetések felé kezd fordulni, ugye a befektetői társadalom. Ez mit jelenthet a MOL-nak? Hát így első hangzásra nem túl sok jót.
Ugye, amit kiemelnék a MOL-nál, hogyha már az ESG szóba került, ugye, hogy az olajcégeket is pontozzák ez alapján, a skála alapján, és a MOL az egyik legmagasabb ponttal rendelkezik Európában, tehát ugye az egész ESG mérést egyébként megkérdőjelezi azt, hogy hogyan tudnak olajcégek Európa leginkább ESG cégei közé tartozni. Ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy a MOL is tesz lépéseket azáltal, hogy az olajipartól minimálisan elszakadjon, ugye látjuk a petrokémia felé való nyitottságot, ugye az új üzem lassan most már talán 23-ban, ha minden jól megy, akkor meg is tudja nyitni, és elkezdhetik gyárni a különböző petrokémiai eszközöket, itt ugye olaj alapú ugyan, de ezekre mindenképpen szükséges, ezekre a műanyagokra, illetve szigetelőanyagokra a jövőben is, illetve hát pont, hogy a szigetelőanyagok még hozzá is járulnak ahhoz, hogy minél inkább energetikai hatékonyan tudjanak működni, akár csak az épületek, akár más eszközök. Úgyhogy nem gondolom, hogy a MOL-nál a legnagyobb probléma most az olajipar jövője lenne rövid távon, hanem inkább az ina kérdést kellene minél előbb megoldani. Nyilván az nehezíti most a dolgot, hogy a horvát államnak kisebb gondja is nagyobb az inánál, illetve nyilván az anyagi lehetőségei is most már egy kicsit beszűkültek, Ettől függetlenül az INA-val vagy integrálni, vagy eladni muszáj lenne a MOL számára, hiszen a közeljövőben ez egyszerűen egy olyan hátrány a MOL számára az akárcsak a lengyel cégekhez képest, ami zárásában is enyhén meglátszik.
Ugye nemrég volt itt Budapesten egy találkozó, de ha jól értem, te szkeptikus vagy azzal kapcsolatban, hogy ezt akár mondjuk jövőre megoldódjon.
Én nem az a jó szó, hogy szkeptikus vagyok, én nagyon várom már igazából, hogy megoldódjon, én így fogalmaznék. Nyilván nincs rálátásom arra, hogy hogyan állnak a tárgyalások, sok információ kikerült már ezekről a tárgyalásokról, sok mindent mondott a MOL, illetve a horvát állam is már. Igazából én azt mondanám, hogy nagyon epekedve várom, hogy végre sikerüljön lezárni ezeket a tárgyalásokat.
Egyébként itt szerinted az árazásról mehet a vita?
Nyilvánvaló, hogy az árazás is egy nagyon fontos kérdés, illetve azért a horvát állam is szerintem átgondolja azt, hogy mi az, amit a nyakába vesz, hiszen az innánál azért vannak jelentős problémák. Illetve amit még kiemelnék, hogy szerintem a MOL számára is vannak olyan eszközök, amiket nagyon szívesen megtartanának az INA-ból, és nem biztos, hogy ezeket is egyértelműen csomagban szeretnék értékesíteni.
Menjünk gyorsan tovább, mert szorít az idő. A Magyar Telekom esetében azt gondolom egyértelmű a kérdés, lesz-e osztalék politika egyáltalán?
Igen, ezt mi is szeretnénk megtudni előbb-utóbb, ugye ezt még sosem tudja tisztelni a Magyar Telekom, hogy mitől függ az, hogy mennyi és milyen osztalékot fognak fizetni, és ez egy óriási kérdés, hiszen azért a magyar piacon egy osztalékpapír, egy blue chip osztalékpapírnak igenis lenne kereslet, akár csak a kisbefektetők, de akár az alapkezelők részéről is. Ehhez viszont elengedhetetlen lenne az, hogy lefektessék, hogy milyen elvek alapján terveznek a jövőben osztalékot fizetni.
Ugye most úgy tűnik, hogy az anyavállalat eladósodottsági szintjéhez kötik az osztalékpolitikát, ami nem túl jó hír.
Igen, ez egyértelműen egy érdekes kérdést vet föl, hiszen a magyar tulajdonosoknak ugye semmilyen beleszólása nincs az anyacégnek a működésében, tehát ehhez kötni egy kicsit érdekessé teszi. Amit viszont azért kiemelnék, hogy azért a Deutsche Telekom, tehát az anyacég is azért viszonylag jól áll, most már adóssággal kezdi leépíteni, ugye a T-Mobile US-nek a teljes elengedése jelenthetne itt igazából feloldást, és jelentősen csökkenthetni az eladósodottságot. De ettől függetlenül azért látszik az, hogy a magyar menedzsmentnek minimális beleszólása van a nagy stratégiai döntésekben sajnos ezáltal.
Akkor hogyan látod jövőre, milyen osztalékot kapunk? Ismét lesz egy ilyen összetett pénz visszajuttatás, vagy adott esetben egy valamennyi osztalék és részvény visszavásárlás?
Ezt még a magyar menedzsment sem döntött el, nyilván le kell vonniuk a tavalyi tapasztalatokat. Amennyire én tudom a tavalyi tapasztalatokat, ők pozitívnak értékelik, de ez nem jelenti azt, hogy jövő évben is élnének ezzel. Én szerintem egyszerűbb lenne, hogyha mindössze pénzkifizetés lenne, és nem történne meg ez a visszavásárlás, de ez nem jelenti azt, hogy a menedzsment is így gondolkozik.
Egyébként a részvény visszavásárlás nevezhető pozitívnak? Most csak arra gondolok, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy mekkora volt az eladói nyomás, tehát hogy a meghirdetett mennyiség háromszorosára lett volna eladó, akkor az számomra egy picit aggasztó, hiszen ez azt jelenti, hogy azért sorban állnak az emberek, vagy hát a befektetők, hogy megszabaduljanak bizonyos árszinten a Telekom részvényeitől, rosszul látom?
Ez is egy nehezebb kérdés, hiszen ugye az árazásnál az aukciós volt a visszavásás, ezek után nyilvánvaló, hogy valaki spekulatív ára is beállhatott, és ezzel a célral is megpróbálhatta értékesíteni egy akár rövid ideje tartott pakettjét is, illetve azt is látjuk, hogy ez azt persze más irányban megjelentheti azt, hogy az alapkezelők, akik ugye nagyobb kitettséggel rendelkeznek, és ugye a piaci folyamatok alapján nem tudnák értékesíteni, akkor lehet, hogy ezt lehetőségként tekintenének arra, hogy esetleg egy nagyobb paktól egyszerre szabaduljanak. Ugye láttuk, hogy az utóbbi időszakban nagyon alacsony a kereskedési volumen a Magyar Telekomnál, tehát voltak olyan napok, ahol a 100 millió forintot se érte el. Úgyhogy ez nyilván egy nagyobb paktól nagyon nehéz szabadulni a magyar piacon a Magyar Telekom esetében, és ugye nyilván erre egy lehetőséget adott volna, aki itt ugye az aukcióban részt vesz, de nem tudjuk, hogy mi volt a kettő közül az indok a jelentős túljelentkezésre.
Ez az idei év utolsó prémium kategóriája, ezért különösen kíváncsi lennék most, hogyha ugye most kell egy portfóliót összeállítanod, milyen részvényeket tennél bele ahhoz, hogy mondjuk jövő ilyenkor egy érdemi hozamot fel lehessen mutatni?
Én mindenképpen a normalizációban hiszek, és az olyan típusú részvényeket ajánlom, tehát akárcsak az amerikai légitársaságok mindenképpen egy jó beszálló lehet most. A pénzügyi szektorban is úgy gondolom, hogy van még potenciál, itt is főleg az Egyesült Államok felé tekinthetnék. A most meg tőzsdre lépő vállalatok közül mindenképpen ajánlom a Palantir, illetve a C3 AI részvényeit, ezek ugye mind mesterséges intelligenciával foglalkozó részvények, itt is mindenképpen látok lehetőségeket. Magyarországon pedig úgy gondolom, hogy akár a MOL-ban van egy minimális felértékelődési potenciál, hiszen az olajipar felé úgy gondolom, hogy a jövő évben egy picit vissza fogunk tekinteni, és a normalizáció részeként el fogunk jönni, hogy azért nem biztos, hogy itt az olajt 30 év múlva ki fogjuk teljes mértékig vezetni.
És mi lesz a forinttal? Hol lesz a forint mondjuk jövő ilyenkor az euróhoz képest?
Én úgy gondolom, hogy ha jövő évben nem fog valami olyan elképesztően váratlan esemény történni, mint idén, akkor a csúszó leértékelés folytatódhat, 5-10 forinttal az idei évvége árfolyamhoz képest lejjebb látom a forintot.
Kedves hallgatók, ismételten felhívom a figyelmüket, hogy mindaz, amit hallottak, nem minősül befektetési tanácsnak, ez mindössze egy egyéni vélemény. Amennyiben befektetésen gondolkodnak, kérem sokkal körültekintőbben tájékozódjanak. Török Lajos, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője volt a mai vendégem. Nagyon szépen köszönöm, Lajos, hogy rendelkezésünkre álltál egész évben, nem csak ma.
Köszönöm én is, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, illetve boldog karácsonyt és kellemes új évet szeretnék kívánni.
Békés karácsonyt kívánunk mi is neked, Lajos, és kedves hallgatóknak is természetesen. Találkozzunk jövőre is. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Viszonthallásra.
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.